Nem fogják elhinni, hogy mai vendégem 92 éves. Én sem nagyon akartam. Több mint egy órát beszélgettem Székely László díszlettervezővel, vagy ahogy ő szereti hívni magát, tértervezővel, vagy látványtervezővel, és az ember ezt valahogy úgy elfelejti. Csak aztán, amikor szóba kerül, hogy 7 éves volt, amikor kitört a második világháború, hát akkor persze eszébe jut. Ő gyakorlatilag végigélte a 20. század európai és magyar történelmét, fel is idézett nagyon sok emléket a háborúval kapcsolatosan is, meg aztán 56-tal kapcsolatban, és persze a későbbi évekről. Elmondta, hogy milyen volt Rákosi Mátyás feleségével egy osztályba járni, és hogyha nem olyan hangosan kritizálja a rendszert, és tisztelettudóbb a tanárokkal, akkor talán nem rúgják ki, mert ez történt, kirúgták, és akkor néhány évig úgy tűnt, hogy nem sikerül megvalósítani a gyerekkori álmát, és nem lesz belőle díszlettervező. De aztán, ahogy fogalmazott, csoda történt, visszakerült a főiskolára, diplomát szerzett, és attól kezdve hosszú-hosszú évtizedek óta már dolgozik rengeteget. Elmondta, hogy hány óriási rendezővel, milyen nagy színészekkel került a pályáján kapcsolatba, vagy például olyan világsztárokkal, mint a három tenor. Szóba került, hogy miért lettek jóban Luciano Pavarottival, akivel ugyanabban a hónapban születtek, miért hívta föl nagyon sokáig minden évben. Szóba került persze az is, hogy aki átélte fiatalon gyerekként a második világháborút, féle attól, hogy a mostani szomszédunkban zajló háború esetleg eszkalálódik, és egy harmadik világháborút kell elszenvednie Európának és az egész világnak. És persze arról is beszélt, hogy 92 évesen gondol-e valaki a halálra. Székely Lászlóval beszélgettem. Vendégem Székely László Kossuth Díjas díszlettervező, a Nemzet Művésze, a Magyar Művészeti Akadémia tagja. Jó napot kívánok, nagyon köszönöm, hogy eljött hozzá.
Kezdi csókolom.
Azt mondtam, hogy díszlettervező, de talán nem ez kellett volna, hiszen ha jól tudom, ön inkább azt szereti, hogyha azt mondják, hogy látványtervező, vagy tértervező, saját magát legalábbis így szereti hívni. Mi a különbség?
Hát nézze, az tulajdonképpen ez egy érdekes, amit felvetettem, mert a díszlettervezés, vagy jobban mondom, a látványtervezés között az a különbség, hogy a díszlet az egy bilduska. A látvány az pedig egy térnek a megkomponálása. És a számomra a színház szempontjából a színész a legfontosabb. Tehát mint tervezőnek nekem egy olyan teret kell tervezni, amiben a színész ki tud bontakozni. Tehát lehetőséget adok annak, hogy a legmaximálisabbat nyújtsa. Ezért ragaszkodom én ahhoz, hogy az első pillanattól kezdve a színpadon, ha egy feladatot kapok, azok a tárgyak és azok az eszközök legyenek jelen, amik majd a bemutató napján is ott lesznek. Tehát mondok egy példát, hogy értse. Hogyha én egy tonegyszéket helyettesítem egy fotelt, és a tonegyszékkel próbál, és mikor bekerül a díszletbe a fotel, komoly problémákat fog okozni. Tehát nagyon fontos az, hogy az első pillanattól kezdve az a tárgy legyen, az a eszköz legyen a színész kezébe, amivel játszani fog. Egész másképp fog tudni koncentrálni a szerepére. Egész otthonosan fogja érezni magát. Ezt én az első pillanattól egy nagyon fontos dolognak tartottam. Voltak olyan mestereim, mint az Olá Gusztak vagy a Varga Matyi bácsi, akinek nem olyan régen avattottunk egy a Színetár Miklossal egy szobrát Szegeden. Nagyon megtisztelő érzés volt, mert egyedüli élő tanítványa vagyok.
Az egyébként, hogy ki a színész, az mennyire számít, hogyha már ezt mondja, hogy mennyire fontos? Tehát mennyire kell önnek azt figyelembe vennie, hogy mondjuk 2 méter magas és testes, vagy egy alacsonyabb, törékenyebb alkat, vagy ez nem, azért
ezek,
nem
ezek
számít?
Ezek nem befolyásolnak. Az igazi döntő ebben az, hogy az a feladat, amit kapok, legyen az klasszikus, vagy legyen az korabeli, tehát modern, annak a világát úgy tudjam megteremteni, hogy segédeszköze legyen a színésznek, tehát jól érezze magát abban a közegben, abban a térben. És ha ezt sikerül elérnem, akkor mindent megtettem, és számomra nem győzöm hangoztatni. Minden riportomban, ahányszor beszélgetnek vele, mindig elmondom, hogy a színész a számomra a legfontosabb lényeg a színpadon. Ha ő jó, akkor én is jó vagyok. És akkor mindig büszkeség tölt el.
Mi hozza elő az ötletet? Egy szó akár a darab, mert tudom azt, ezt is el szoktam mondani, hogy ha csak lehet, akkor azt kéri, hogy először hadd ismerkedjen meg ön a feladattal. Ne befolyásolja még a rendezőnek a koncepciója sem, hanem saját maga szereti kialakítani azt, hogy mi az elképzelése egy adott darabról, valóban legyen akár klasszikus, akár modern, akár ősbemutató, akár egy sok ezerszer játszott Shakespeare vagy Molière darab. Tehát, hogy egy szó, vagy egy szituáció, vagy kialakít egy általános képet magában azzal kapcsolatban, hogy ön szerint miről szól az adott darab?
Hát ez egy nagyon érdekes probléma. Nekem nagyon nagy szerencsém volt az életem folyamán, hogy találkoztam olyan rendezőkkel, akiknek adott az a lehetősége, hogy egy évvel előbb tudták, hogy mit fognak csinálni, és megosztották velem a feladatot. És ez egy csodálatos dolog, hogy nincs az, hogy este fölhívnak telefonon, hogy te Laci bácsi, figyelj, de holnap állító próbán van a Csókolj meg Katából például. Mert ilyen is volt az életemben. Ez egy nonsens. De hogyha időm van rá, tudok vele foglalkozni, elmélyülök benne, 20 000 rajzot, és én általában elég sok rajzot szoktam csinálni. Tehát én nem számítógéppel dolgozom, rajzolok. Ami azt jelenti, hogy tényleg számtalan rajzot készítek, vázlatokat, ötleteket, gondolatokat, és már volt olyan, és nem egyszer volt olyan, hogy az első rajzó volt a tökéletes. Mm-hmm. Szóval abban sikerült valamit megtalálnom, amit végig kellett kísérleteznem, tehát végig szenvedtem gyakorlatilag, még eljutottam odáig, hogy abetyár mindenit, ez igaz, ez a jó.
És visszatért hozzá.
És visszatértem az elsőhöz. Mm-hmm. Ilyen természetesen előfordult velem. Az, hogy én időbe kapok feladatokat, tudok velük foglalkozni, az a számomra egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. Uh-huh. Ha így fölhívnak telefonon, hogy te Lacikám, szeretném ezt, ha ezt csinálnád, mondom, mikor van a bemutató? Hát majd egy hónap múlva. Ne haragudj, köszönöm, nem vállalom.
Épp azt akartam kérdezni, mit szólt a másnapi Csókolj meg Katám állító próbás
felhíváshoz? Hát ez csak egy ötlet volt, uh-huh. Régen volt ilyen. Na hát ezt köszönöm szépen, nem kérem. Hát uh-huh. Ez egy agyrém. Ilyen, hála Istenetünk, már mentesültem. Uh-huh.
Igen, gondolom, hogy talán még valóban egy hónap sem lehet elég arra a hihetetlen munkára, amit ön egy tervbe beletesz, mert hát láttam én olyan, nem is annyira beszélgetés, inkább riportfilmet önről, hogy az még hagyján, hogy hány rajzot készít, de makettet csinál.
Igen.
És a makettet valami olyan hihetetlen pontossággal, precizitással kidolgozza. Nem tudom, talán egy opera díszletnek a makettje volt, hogy mutatta ott, hogy még a sarokba a szemetet odarakta, meg leverte a vakolatot a kis pici tégláról, hogy lássék, hogy ez itt egy ilyen omladozó félbelevő helyszínt kell elképzelni, és majd itt lesz a jelenet. Tehát, hogy valami végtelen, ezek tényleg műalkotások, és ki is szokták állítani egyébként az ön műveit.
Igen, ez tagadhatatlan, hogy így van. Ezért van, hogy muszáj időt áldozni rá. Tehát ezt nem lehet 5 perc alatt összehozni, mert számtalan volt az, hogy elkészítettem egy tervet, egy makettet, egy fél évig dolgoztam rajta, és utána eldobtam. Már jöttem, hogy félretettem, azt mondtam, uh-huh. hogy nem jó, és kezdtem előről. Uh-huh. És utána sikerült megoldanom azt, ez egy szenvedés, persze ezt az ellenségemnek se kívánom, mert nem egyszerű, az ember éjszaka fölébred, és kirón a szobájába, mert eszébe jut valami, és rögtön megrajzolja, mert közben reggel elfelejti, hát velem számtalanszor előfordult.
Mi az, amit veszítene azáltal, hogyha nem tenné bele ezt az energiát, és nem készítene el ennyire precízen rajzokat és makettet is?
Én nem tudom, Éva, én felelőtlenségnek tartom, ha úgy fogok hozzá. Uh-huh. Szóval ennek a szakmának van egy csodálatos szépsége, az alkotásnak az öröme. Ez természetesen bennem van. Sokszor nem érzem, hanem olyan automatikusan csinálom a dolgokat. És mindig nagy örömmel tölt el, hogyha sikerült valamit megalakítanom, hogy na Istenem, hát ezt talán sikerült megoldanom. Nem vagyok 100%-osan biztos benne, de azért ez egy fontos dolog ilyen szempontból. Nagyon nehéz erről a szakmáról beszélni, mert annyi minden játszik közre, annyi ötlet fogalmazódik meg az emberbe, hogy számtalan szó volt, és most megint ismétlem magamat, hogy éjszaka fölkeltem, legyártottam valamit, és éjszaka fölkeltem, és mentem be a szobámba csinálni, mert az nem jó, hanem majd ez lesz jó. És másnap kiderült, hogy az se jó, hanem majd a következő lesz a jó. Hát ez egy szenvedés ilyen szempontból.
inkább olyan típusú ember, aki a végeredménnyel elégedett, vagy inkább olyan, aki elégedetlen. Nem kérdezek számot, hogy hányszor volt életében a majdnem 600 bemutatójával kapcsolatosan elégedett, de amikor készen van, akkor hogyan szokott a saját munkáihoz viszonyulni, amikor látja a premiéren például?
Fúha, ez azért nehéz, mert számtalan olyan előadás volt, amikor a premiéren láttam, és azt mondtam, hogy de most ez egy katasztrófa, ilyen nem lett volna szabad csinálni. Mások ezt nem látták, én tudtam, és ez egy borzasztó rossz érzés volt. De általában megnyugtatta akkor a dolog, hogyha látom azt, hogy a dolognak van egyfajta szakmai sikere. Uh-huh. Tehát, hogy a színészek jól érzik, vagy fölhívnak telefonon, hogy gratulálnak, nagyszerű, hogy jól érzik magunkat ebben a térben, amit csinálok. Ez egy bizonyos fajta örömmel tölt el, ez tagadhatatlan, hogy így van.
Mondok egy példát, amit láttam, és csak azért szeretném, hogy kicsit részletesebben beszélnénk erről, mert ahogyan is mondja, valóban legegyszerűbb az lenne mondani, hogy mindenki menjen el színházba, meg kiállításra nézze meg Székely László műveit, aztán majd kialakítja a maga elképzeléseit, de például volt egy olyan három nővér díszlet, amit szerintem Tordi Géza rendezett, nem tudom már melyik vidéki színházban, és emlékszem, megpróbálom felidézni önnek, rengeteg sok függöny.
Ez a Székely Gábor rendezte.
A Székely Gábor rendezte, igen, az
igen,
volt?
Igen.
De az nem az a három nővér volt a Katonában, amivel utána utaztak, mert azt láttam is, annak más volt a díszlete.
Nem, az nem én volt.
Igen.
Az nem én
Na voltam. Ez minden esetre ez egy nagyon-nagyon sok függöny.
Érdekes, igen, és titkokat rejtő függöny.
Igen, és ez amit megfogalmazott, hogy tulajdonképpen igen. Egy ilyen kulcsát próbálta a darabnak megragadni és feltenni látványban a színpadra.
Igen,
hogy hát hallgatóznak, elbújnak.
Hagy mondjak valamit, és ezt el kell, hogy mondjam őszintén. Nekem nagyon nagy öröm volt a Székely Gabóval együttműködésem. 10 éven keresztül a Szolnoki Szigligeti Színházba, aztán a Nemzeti Színházba. Az a rendező, akit nagyon sajnálok, hogy nem, soha nem volt közöttünk politikáról szól, mindig csak a szakmáról volt szó. Az a rendező volt az, vagy az a rendező szerintem még most is, hogy annak ellenére, hogy nem dolgozik, akivel évekkel előbb tudtuk, hogy mit fogunk elképzelni, mit fogunk megcsinálni. Tehát menthetetlenül ott volt az agyunkba, gondolkodtunk rajta. Nyáron lementünk a Balatonra, bent ültünk a vízbe, és arról beszéltünk, hogy a jövő év szeptemberében majd egy Ciprián gácsérfejet hogyan és miképp fogunk megcsinálni. Na most ilyen szempontból ez pótolhatatlan. Szóval ez annyi kincset, annyi csodát rejt magába, amit el sem tudok mondani. Sokszor föl se fogom. Sokszor föl se fogom.
Igen. Szakadtam egy, hogyha már most ön szóba hozta. Vannak olyan, bocsánat, ez egy picikét, hogy mondjam, hosszasabban fogom behozatni a kérdést, de csak hogy érthető legyen azok számára is, akik néznek minket. Vannak olyan nagy művészek, akiket a legnagyobbak politikai, filozófiai, bármilyen oldalhoz való tartozástól függetlenül szeretnek, és együtt akarnak velük dolgozni. Ilyen volt például Törőcsik Mari, aki elmesélte egy interjúban nekem, hogy amikor Svajda György nem állt szóba, kivel is, most nem akarok butaságot mondani, Zsámbékival. Tehát amikor Svajda és Zsámbéki nem álltak egymással szóba, akkor Törőcsik Mari volt az, akivel üzengettek, hogy na, és akkor fölhívta, elmondta, felhívta másikat, elmondta, és akkor közvetített. És tulajdonképpen mondja, ha nincs igazam, de én önt is egy olyan embernek gondolom, akit ugyanígy nagyon szeretett önnel együtt dolgozni Székely Gábor, nagyon szeret önnel együtt dolgozni Vidnyánszky Attila. Attól teljesen függetlenül, mert ezt valóban, ahogy én is mondta, el kell ismerni, hogy most a két névvel, mondjuk így a két oldalnak, tehát a jobboldali konzervatív és a baloldali oldalnak a legnagyobb művészét mondtam. És ez engem érdekel mindig, hogy mi az, ami megvan egy emberben, egy művészben, önben, hogy bárkivel együtt tud dolgozni.
Ez egy érdekes kérdés, mert ha csak az Attilával, de a Gabival is, ha visszaemlékszek az együttműködésünkre, általában mindig azt kértem, és mindig azt is kérem egy rendezőtől, legyen az bárki, bármilyen nagy ember, hogy engedje meg, hogy én foglalkozok egyelőre vele. És hogyha az, amit én találtam, egyezik is, hogyha tehetséges az, aki engem megbízott ezzel a feladattal. Furcsa módon, ha találkoznak a gondolataink, és esetleg ő az erősebb, akkor én maximálisan megpróbálom az ő koncepcióját kiszolgálni. De ha fordítva van, akkor arra kérem, hogy ő próbálja az én koncepciómat kiszolgálni. Annak ellen, hogy ő a rendező. És ez még mindig sikeresen működött együtt. Tehát ez egy nagyon bonyolult és hosszadalmas folyamat. Uh-huh. Sokszor talán méregbe is, dühbe is, veszekedésbe is fajul. De
normális ez, nem? De, amikor alkot
igen,
két ember.
De ezek mindig nagyszerű dolgok. És uh-huh. megint az időfaktor játszik itt is szerepet. Ha van idő rá, ha nem kapkodva kell csinálni a dolgokat, akkor adoknak mindig valamilyen fajta pozitív kisugárzása van, az egészen biztos. Uh-huh. Ez vonatkozott Gabira is, vonatkozik Attilára is, meg hát nagyon nagy szerencsém volt, mert tényleg olyan emberekkel sikerült együtt dolgoznom, ha csak olyan nerveket, mint a Békés András mondok, vagy a drága jobb Nemzeti Színház volt igazgatója. Ugye, most hirtelen ki akartam mondani a nevét, és nem
Vámos?
Itt az eszem. Hát nem. A Vámos Lacival is természetesen, vagy a hogy is mondják, a meghalt főrendező a Nemzeti Színháznak, a volt igaz főrendezőjével, a Major Tamással, ugye? Akivel az együttműködésünk olyan nagyszerű volt, hogy első pillanatban megpróbált hatni rám, és amikor megpróbáltam valamilyen formában beszélgetésünk formában kialakítani azt, hogy ez nem így van, hanem úgy van, akkor furcsa módon egy olyan kapcsolat teremtődött közöttünk, hogy nem is kellett, csak egy szó volt, és már tudtuk, hogy mit akarunk. Tehát ez egy nagyon fontos dolognak tartom. Nagyon nehéz velem beszélgetni, mert az én szakmám bonyolult, és nagyon sok minden összejátszik ebbe, és nagyon izgulok is emiatt, hogy esetleg ne mondjak butaságokat.
Nem. Én ettől egyáltalán nem félek. Egyébként, hogyha már itt tartunk, ugye Székely Gábor pályafutása rendkívül furcsa, különös, és ha megengedi, megragadom az alkalmat, hogy ezzel kapcsolatosan feltegyek önnek egy kérdést, mert ő, ahogy már mondtuk, a legnagyobb rendezője volt annak a korszaknak, és aztán 54 évesen visszavonult, és nem rendezett többé.
Igen, hát ebben én nem akarok nyilatkozni, mert én ezt nagyon nehezen éltem meg, hiszen amikor ott ültem azon a társulati ülésen, amikor bejelentette a Katona József Színházba, hogy lemond és nem csinálja tovább, akkor én azonai hatállyal fölmondtam, és ott hagytam a színházat, és akkor Vámos Laci engem elvitt a Nemzeti Színházba. Nem értettem, mai napig sem igazán nem értem, a különböző pletykákra nem akarok odafigyelni, és nem is nagyon foglalkozik a dolog. Én rettenten sajnálom, és nem győzöm hangoztatni, hogy mi Gabival, én a politikai állásfoglalással nem foglalkoztam. De a szakmai szempontból nagyon alapos, és nagyon odafigyelő, és nagyon lényegre törően gondolkodtunk, ami a számomra mindig egy csodálatos érzés volt, és mindig inspiratívan hatott rám. Ez tagadhatatlan, hogy így van. Nagyon sajnálom, hogy bevallom férfiasan.
Igen, aztán neki lett egy második, hát talán utaszó itt a karrier, egy második szakmai útja, amikor most már egyetem, akkor Színház és Művészeti Főiskolának lett a rektora. Egyébként azt mondja, ön nem foglalkozott az ő politikai állásfoglalásaival, vagy tevékenységével, és ő az önével, tehát nem tudom, szoktak-e még beszélgetni? Tehát,
hogy nem, nagyon nem, régen beszélgettem
vele. Tehát, hogy azt akartam csak megkérdezni, hogy nem volt-e, hát most lehet, hogy ez egy buta szó, hogy nem volt-e dühös, vagy nem neheztelte önre azért, hogy Vinyánszky Attilával együtt dolgozik, mert ugye amikor Vinyánszky Attila szerette volna, hogyha a Színművészeti Egyetemen megszólal egy másik hang, és szerette volna, hogyha ha más típusú tanárokat is például oda engednek, hogy tanítsanak, akkor hát ebből egy rettentes nagy botrány lett, és hát akkor mondjuk Székely Gábor hát eléggé. Hát meg nem engedhető dolgokat mondott Vinyánszky Attiláról.
Ezt a kérdést én mindig nagyon óvatosan bántam ezzel a kérdéssel, nem akartam ezzel a kérdéssel foglalkozni, hiszen mi alkotó emberek vagyunk, és inkább avval kell foglalkozni, ami a feladatunk, és nem pedig a politikával. Ez nem azért, mert menekülök a politikától, mert sok mindennel nem értek egyet, ami ma történik, de ez egy más kérdés. Én nagyon sajnálom, visszatértem vissza gondolva a Székely együttműködésére, hogy abba hagyta ezt a szakmát, hát nyilván ennek megvannak a maga belső okai, amit hát én amiről nem tudok, de nem, különösebben nem is érdekel, bevallom férfiasan.
Akkor kanyarodjunk vissza ahhoz a bizonyos három nővérhez, amiről szó volt. Mert onnan indultunk, hogy én mondtam egy butaságot, hogy esetleg Tordi Gédzal rendezted, aztán kiderült,
nem,
hogy nem.
Nem, a Tordival csináltam, de ebbe a könyvbe hoztam magának egy kis könyvet, ami már ugyan régen megjelent, de egy pár olyan munkám van benne, amit hát majdnem mindenkivel a szakmában csináltam. Nem emlékszek rá, hogy Kaposváron, vagy hol dolgoztunk, vagy hol volt az. Ilyenkor összejönnek bennem ezek a darabok, a fene emlékszik rá, hogy mikor mit csináltam. Föl kellene írni, mert hát ugye már arra sem emlékszek, amit tegnap csináltam, mert ez benne van a koromba is, meg hogy feledékeny vagyok.
Hát meg azért mondjuk 600
és hát igen, hát és mindig jelenleg mindig azt foglalkoztat, amit jelenleg csinálok. Igen. És férfiasan bevallom, hogy elfelejtem a daraboknak a címét, és de ezt észrevettem a Tordi Gézával, ha beszélgetek, hogy de mit is csináltunk együtt? Jaj, hát én nem tudom, azt mondja, várjál, majd utána kell néznem. Nem sikerült. Úgyhogy ez benne van a pakliba.
De például dolgozott Markó Ivánnal is, hogyha jól tudom.
Ivánnal is dolgoztam, igen. Baksi Szerályi Szökök, ott most hirtelen eszembe jutott, igen, hogy azt csináltam vele. Ivánt szerettem, nagyon jól dolgoztunk együtt, egy őrült kakadú volt, Gombár Jutkával nagyon sokat dolgoztam, ő volt a felesége, én a Jutkát nagyon szerettem. Hát ugye az a korosztály, egyetlen élő korosztály vagyok, akit gyakorlatilag mindenkivel, akivel a szakmában lehet együtt dolgoztam, és ez egy ízét büszkeséggel is tölt el egy bizonyos okig. De néha sajnálom, mert elmentek azok az emberek, akikkel öröm volt együtt dolgozni. Nincsenek. Nézem a régi filmeket, és akkor eszembe jött, hogy Jézus már nem Gózon Gyula bácsival találkoztam a Nemzeti Színház folyosóján, amikor még díszítő voltam, és azt mondta, hogy na, fiam, jó tervező legyen belőled. Mondja meg, nem tudom hány éve, több mint 70, ugye? És nincs, és nézem a Besenyeitől kezdve a bármelyik színészt, és akikkel tényleg kapcsolatom volt, és nincs, megszűntek, nincsenek. Ez nagyon rossz. Sinkó Lacitól kezdve, az Imrétől kezdve mindenkit mondhatok, akikkel tényleg baráti kapcsolatom volt. Ha szabad ezt így fogalmazom, hogy baráti kapcsolatom volt velük. És hát a rendezőkkel is, hát akár, ha belegondolok, most nem akarok itt nagyképűnek látszani, de tényleg az ország minden színházában dolgoztam. És ha valami büszkeséggel tölt el, ha szabad ilyen nagyképűnek lennem, akkor az, hogyha megérkezem valamelyik vidéki színházokkal, azt mondják, na hála Isten, itt a tanáról nem lesz gondunk. Na most ez a legszebb ok, amit kaphatok. Mert tényleg igyekszem tiszteletbe tartani a munkatársaimat. Nagyon fontos dolognak tartom. Amerikában is, amikor dolgoztam, gyakorlatilag ugye ragaszkodtam ahhoz, hogy a munkatársaim ki legyenek írva mellettem, a nevem mellett. Mert lényegesen nekik köszönhetem azt, hogy megvalósult azt, amit én elképzeltem. És nagyon fontos a hozzászólásuk, mert az ember nem tud mindent kitalálni, de ha tervez egy ember egy darabot, és megteszi a rajzokat, és jön egy asztalos, és azt mondja, hogy te Laci bácsi vagy, tanárul vagy, mit tudom én, te ez nem lenne így jobb, akkor azt mondom, hogy tényleg milyen igazad van, ez lenne a jobb. És akkor hallgatok rá. Tehát a munkám része, szerves része, ezt másképp nem lehet csinálni. Én már úgy gondolom, hogy nem tudom másképp csinálni.
Akiket most említett, nagyon nagy rendezők, nagyon nagy színészek egyszerűen hiányoznak, vagy nem, tehát most ez egy nagyon hülye kérdés, hogy nem tudja őket senki pótolni, senkit nem lehet igazából pótolni nyilvánvalóan, de hogy később már nem talált olyan embereket, akikkel olyan kapcsolatot tudott kialakítani, vagy ez miért van ez az érzés?
Nem tudom figyelni, de az igazság az, hogy az a véleményem, hogy egy rendezőnek nem a színpadon kell kitalálni a dolgait, hanem fel kell rá készülni. Én őrzök olyan szövegkönyvet Olá Gusztáv bácsitól, aki tanárom volt, operaháznak a vezető tervezője, rendezője volt, akinek a Così fan tutte opera forgatókönyve be volt írva, hogy a Simándi innen ide is oda megy, és az a színpadon úgy történt. És nem ott akkor lett kitalálva. Nagyon fontos. Lehet azt megcsinálni egy színpadi variáció tervezőgyanánt is, hogy most ezt a széket ne ide, nem oda tedd. Ez belefér. de hogy alapjában a koncepciót, hogy elkészül valami, és akkor jön nekem a rendező, most nem akarom őket bántani, de ez az igazság, hogy te öreg, nem lehetne azt az ajtót innen oda tenni? Nem lehet. Na most, amit elértem az eltelt 65 vagy 70 év alatt, ez egyetlen egy dolog, nem a díjak, érdektelen. Az, hogy merek nemet mondani. Legyen az az Attilától kezdve bárki. Hogy addig, amíg ott ülök, és ott rohadok az asztalnál, és rajzolok, és 20 ezer vázlatot csinálok, és rámondja azt, hogy na, ez macsogó, jó, ez a legjobb, csináljuk meg, és ezt legyártatom, és utána kiderül, hogy ott mégsem vannak problémák. Nem arról, hogy egy széket érjebb vagy arrébb, hanem itt alapvetően konstrukciót kártoztassak meg, na, ebben nem megyek bele. Na, ez, amit, ez az egyetlen egy, amit elértem, hogy merem azt mondani, hogy na, most akkor ezt nem fejezzük be, hazamentem.
De gondolom azért nagyon
nem, ritka de, az, amikor de nem tudom, hogy érti, hogy miről beszéltem, teljesen, hogy ez egy furcsa, nagyon megmagyarázhatatlan. Arról nem is beszélek, hogy ennek van egy háttérrel, amikor az ember megcsinálja a terveket, a rajzokat, leadja a műhelynek, és utána 5 perc oda megy a műhelyhez, és azt mondja, te Zsiga bácsi, figyelj, de azt ne, ezt ne 1,50 méterre, hanem 1,25 méterre csináld. És közben már legyártotta. Hogy? Ez felelőtlenség a szakmával kapcsolatban. Na most sajnos ezt tapasztalom. Ugye én tanítottam most rendezőket is minden, és ezt tapasztalom, hogy igazán kapkodva dolgoznak. Nincs ott találják ki a dolgokat a színpadon. És ezt én katasztrofális dolognak tartom. Hogy a lehetőségei nincsenek igazán megadva annak a diáknak, hogy felkészüljön rá. Hogy 20 felé ugrasszák szanaszét. Na, nem, bocsánat, ez egy olyan téma, ami engem rettentően érint, és
igen, látom, és teljesen.
Igen, rögtön fölment a pumpa, hogy abba is hagytam, mert ezt így nem lehet csinálni, hogy tanítok, órám van, és utána kiderül, hogy nem tudnak eljönni az órámra, mert valaki valami más volt, vagy máshova kell menni. Hát ezt nem. Szóval azért ez nem így működik. És ettől sajnálom, hogy itt ilyen szempontból problémák vannak, de hát ez nem vagyok elég okos, hogy meg tudjam oldani.
Ha már a tanulásnál, tanításnál tartunk, ön iparművészeti...
Képzőművészeti egyetemen tanítottam.
Igen, de előtte, amikor még tanult, igen. Az viszont az iparművészeti volt. És
igen.
Lehet, hogy ez egy teljesen téves gondolatmenet, csak azon gondolkoztam, hogy amit ön csinál, most direkt használom ezt a neutrális szót, annak egy része vitathatatlanul művészet. Már említettük a kiállításokat például, hogy ezek műtárgyak. A másik része viszont egy hihetetlen praktikus igény, aminek meg kell felelni. Erről is mostanáig már sokat beszéltünk. És azon gondolkoztam, hogy az arány hogy keveredhet vajon? Tehát például az, hogy ön iparművészetén kezdte tanulni, majd képzőművészetén tanította, nem jelzi-e azt, hogy a díszlettervezéssel kapcsolatos gondolkodásban egy picikét elmozdult a művészet felé? Lehet, hogy nincs igazam.
Nem tudom, most egy olyan témába vágott bele, amikor mentetlenül muszáj beszélnem.
Azért
nekem, kérdezni. Nekem egy elég katasztrofális volt az életemnek ez a fiatalkora. Tudnék, szüleim, és nem akarok itt részletekbe menni, de szüleim azt akarták, hogy vegyészmérnök legyek. És édesapám jó voltából elkerültem a kínai gyógyszervezeti gyárba, a König laboratóriumban, a Hogi vállal, az a penicillin kutatással foglalkozni. És annak a kínai gyógyszervezeti gyárnak volt egy kultúrbrigádja 48-49-ben. És ott bemutatták a Dohányovet kapitányt egy ilyen kultúrcsapattal. És engem ez nagyon érdekelt, ez a színész. És a Bercsényi Miklós, aki a Fővárosi Operett Színháznak volt akkor a díszlettervezője, tervezte ezt a kulturális központba, ezt a díszletet. És nagyon érdekelt. És elvállaltam egy bojár szerepét ebben a darabban. És akkor kerültem első kapcsolatban ezzel a színházi világgal. És elkezdtem rajzolgatni. És ez hozzájárul az is, hogy édesapáméknak, édesanyáméknak Gödöllőn volt egy nyaralójuk, és a szomszédunkban lakott a Remsei család, az a századfordulónak egy egén híres festője volt, annak volt 3 fia, akik egy nagyon jó barátságba kerültem, az Ivánnal, Sándorral, meg a másik egy zongoraművésszel, akik állandóan báboztak. És valahogy ezek a dolgok úgy összejöttek. És akkor úgy gondoltam, hogy ezt nekem csinálni kell, ez az én világom, ez, ebbe tudok kiteljesedni, és szegény szüleim szenvedtek én miattam, de abba hagytam ezt az ottanást, és elkezdtem jelentkezni a főiskolára. És nagybátyám részéről, aki valamilyen barátság volt Olá Gusztávékkal és a családdal, összehozott engem Olá Guszti bácsival az operaházba. Keresett egy szenikust a Olá Gusztáv. És nekem volt egy ismerősem, a Forrai Gábor, aki az operának volt, aztán később a tervezője, én régén ismertem. És azt mondta a Guszti bácsi, hogy vállalom-e a szenikus feladatot az operázba 1950-ben, 49-ben. És azt mondtam, hogy hát, hogyha ha megtetszik nézni a rajzaimat, rajzoltam, és akkor azt mondta a Guszti bácsi, tudja mit, nem. Magát majd jelentkezel a főiskolára, ha sikerül fölvenni, akkor fog tanulni főiskolán. És én a Forrai Gábort helyeztettem oda a operaházba magam helyett.
És elment főiskolára.
És elmentem főiskolára. És az a szerencsés helyzetben voltam, hogy a Rákosi Mátyás feleségével jártam egy osztályba.
Igen.
És volt egy tanárunk, akit úgy hívták, hogy Csáki Maronyák, volt ott a magyar képzőművészet korlátlan királya. És volt egy alakrajz órán, szeptember, októberben nyitva volt a iparművészeti főiskolának, amíg az Rinyi út, a Kilincsi utcában volt a fő, oda jártunk még akkor az iparművészeti múzeumban. És nyitva volt az ajtó, és kértem, hogy tanárestes legyen szíves, jöjjön már segíteni, elakadtam, egy aktot rajzoltam, várjon a sorára. És én ideges kis hörcsög, meddig ideges lettem, és fogtam, és mondtam, rendben van, és kimentem. És kimentem, és az ajtót becsapta, és kidült az ajtó helyéből. Másnap lehívattak a tanulmányi osztályra. A tanulmányi osztálynak a vezetője Kultai Gábor név nevezető hölgy volt, akinek a férje a Kistarcsai internáló tábornak volt a AVH-s parancsnoka. És másnap azon határa kirúgtak a Magyar Iparművészeti Főiskoláról. És akkor milyen érdekes az élet, és most nem akarok itt élettörténeteket elmesélni, szintén nagybátyám jó voltából, elkerültem a Kó- és Gépipari Minisztérium tervező intézetében ilyen műszaki rajzolónak. A mai napig is áldom azt az időszakot, ott tanultam meg igazán műszaki rajzot, kiviteli terveket csinálni, mert pontos, precíz rajzokat kellett csinálni, hídrajzokat, meg minden. És akkor megnősültem, most nem akarok itt élettörténetet végig mesélni, de feleségem pedagógus, és akkor úgy gondoltam, hogy nem vagyok főiskolás, két évig végeztem a főiskolán, hát akkor talán jó lenne, ha elmennék általános iskolába rajzot tanítani. És akkor kellett egy végbizonyítvány. És akkor már változott, 56 után voltunk, és akkor Hinz Gyula lett a rektor a főiskolának, és be kellett mennem kérni egy végbizonyítványt. Közben én nagyon sokat festettem és rajzoltam, és a Ferenczi Károly Múzeumban Szentendrén volt egy kis kiállításunk többünknek, ilyen akvarell kiállítottak a képeket, és milyen isteni csoda, de tényleg az. És elkezdtem Hinz Gyula rektor úrral, aki aztán halálamig jó barátságba kerültem, beszélgetni vele, és emlékezett az egyik képemre. És azt mondta, hogy tudja, mit én magát visszaveszem a főiskolára. Hmm. És van egy bizonyítványom, amin az egyik oldalán be van írva, hogy alkalmatlan a művészeti pályára, és ugyanak a bizonyítványnak a másik oldalra be van, hogy művészeti tanulmányt tovább folytathatja. Na most ez nem csoda? Ez csoda.
Hát igen.
Ugye, és ebből adódott az, hogy aztán elindult az a bizonyos szakma, ami az életem.
De, bocsánat, csak hogy amikor például arra gondolt, hogy kér egy végbizonyítványt, hogy ön általános iskolai rajztanár lehessen. Tehát gyakorlatilag volt egy olyan gondolat önben, vagy volt egy olyan periódus, amikor azt gondolta, hogy ez kész, ez elment, nem lesz díszlettervező Székely Lászlóból. Vagy azért úgy munkált önben a gondolat, hogy majd valahogy csak ugyanakkor meg kell élni, család van, valamit csinálni kell.
Nem tudom, nem, erre nem tudok azért válaszolni, mert bennem az volt, hogy festek, rajzoljak. Na most ez egy furcsa és nagyon furcsa dolog volt, természetesen megviselt, tagadhatatlan a kirúgás, természetesen nagyon megviselt, de aztán sikerült nekem ott az első kerületbe, ez is ide tartozik, létrehozni egy ilyen szabad rajziskolát az intézetbe, ahol mérnökök meg minden jöttek ilyen szabad rajzot. Volt egy ilyen szabad iskolám, és megnyertük az első kerületben a pályázatot, és akkor nagyon nagy boldogsággal töltött el, és akkor az utána jött ez a bizonyos dolog, amit előbb meséltem, hogy hát hogyha ha sikerül valahol ilyen végbizonyítvány szerezni, és akkor ez egy olyan furcsa dolog jött létre, hogy a Hinz Gyula azt mondta, hogy én engem visszavesz, hát nagy boldogsággal töltött el, és hát visszakerültem a főiskolára gyakorlatilag.
Az nem igaz, amit lehet olvasni, hogy a kirúgásában azért az is közrejátszott, hogy annak ellenére, hogy Rákosi felesége az osztálytársa volt, elég, főleg abban a korban bátran, merészen bírálta a rendszert, és elmondta, hogy mi az, amit nem szeret.
Igen, ez így van. Furcsa dolog volt, mert ugye azt gondolja elő, hogy kerámikus volt a Rákosinak a felesége, kerámiát tanult. És amikor jött az osztályba, előttem mindig két ilyen kövér kis pacák ült, aki védte őt, hogy nehogy valami baja történjen kint a folyosón. Mm-hmm. Várták az osztályba. Hát megviselt, bevallom férfiasan a dolog. De hát aztán, amikor már elkerültem a főiskoláról, és azokkal az osztálytársaimmal, akikkel én akkor együtt jártam, azok eltűntek a szakmából, nincsenek, sajnos nincsenek.
Rákosival találkozott esetleg? Bement
nem,
oda?
Nem, a feleségével, igen, de Rákosival.
És ő milyen ember volt? Lehetett vele beszélgetni például most így nem a két testőre körülvéve?
Nem, nagyon külön furcsa. Hát ugye igazán föl se fogtam én a dolgokat, tudja. Szóval az, hogy ott a Atya Úristen ül mellettem, hát ez számomra olyan volt, hogy Isten őrizzen, 3 lépés távolság. Nem volt ilyen beszélgetésünk. Ő meg egyáltalán nem állt szóba senkivel ilyen szempontból. Úgyhogy ez egy furcsa dolgok voltak, ha visszagondolok rá.
És mit mondott? Tehát mi volt ez a rendszer kritika? Tehát mi volt az, ami nem tetszett, vagy amit lehet, hogy nyilván valaki besúgta esetleg önt, hogy ilyeneket mond? Erre nem tudom,
emlékszik-e? Ezt nem tudom, mert ha visszagondolok az osztálytársaimra, nem hiszem,
nem csak, mert azon gondolkoztam, hogy önnek nyilván a polgári családi származása miatt is nyilvánvalóan lehetett problémája
a rendszerrel. Ez biztos, hogy befolyásolt a dolgot, de az a magatartás, hogy egy kis úri hörcsög azt csinálja, hogy nem foglalkozik a Csáki Maronyák taránúrral, és rávágja az ajtót, és kirohan, és elmegy haza, mert megsértődött, mert nem foglalkoznak vele. Ennek az volt a következmény, hogy alkalmatlan vagyok arra, hogy szocialista fiú tervező legyek, vagy festő, vagy nem tudom, mi legyek. És ebből az lett a következmény, hogy eltávolítottak. Igen. Tehát egy igazságtalan dolog történt velem, lehet, hogy az én viselkedésem váltotta ez igazán ki, de ez nyilván hozzájárult, hogy példást statuáltak. Én voltam a példa, akit ki kell rúgni, alkalmatlan a szocialista ifjúságra. Hát ez így volt.
De hát ahogy mondta, aztán valahogy az élet visszaterelte mégiscsak.
Igen,
oda.
Hát ez a csoda, ezt tartom én a csodának.
De közte azért volt 56.
Igen.
Erre 50. Hogyan emlékszik? Hogy
56-ra? Igen. 56-ra, igen. 56-ra már fiatal házas voltunk, és soha nem felejtem el, hogy hát ugye benne voltam egyetemi ilyen bizottságban is, természetesen, hogyne, hát én nyomtam a szöveget megfelelő módon. De aztán valahogy úgy abba hagytam, valahogy úgy elvonta az érdeklődésemet a szakmám, az, amit csinálok. Furcsa módon, hála Isten, nem kezdtem el aztán politizálni, nem is érdekel, a mai nap is érdekel.
De ez hogy például benne volt akkor ilyen egyetemi bizottságban, például ennek nem lett utána később következménye, mert 56 után
ezt... Nem, mert ugye nem egy ilyen nagyon harcos típus voltam, aki az elsősorban ugrál. Nem éreztem, és mai napig sem veszem észre, hogy ennek lennek valami következményei. Érdektelen.
Ha nem is politika, de inkább, hogy is mondjam, akár a mindennapi élet felől nézve, az, amikor leverték a forradalmat, akkor utána, hogyan emlékszik vissza, az megjött a megtorlás, akkor az időszak, az mennyire volt... Hát nézze, hogy is mondjam, depressziós, Éva, vagy kilátástalannak tűnő.
Hát nem, mert ugye utána vettek engem vissza a főiskolába.
Hát ez már 60-ban volt. Nem, 50...
Ne, 56, 57-ben.
57, igen.
Ugyan vettek, akkor igen. Engem már nagyon elfoglalt. Azon kívül fiatal házas voltam. Tehát egy csomó olyan más dolgokkal foglalkoztam, ami elvonta a figyelmemet erről a kérdésről. Nagyon érdekes, hogy visszagondolok, erre az időszakokra, hát sok mindenre nem igazán emlékszek. Én nagy híve voltam a forradalomnak, bevallom férfiasan, ma is az vagyok.
Ha egy picikét még visszafelé mehetünk.
Mondja.
Mennyi is? 7 éves volt, amikor kitört a második világháború?
Ugye? Hát 32-es vagyok, akkor ha számítsa ki.
Akkor 7 éves, igen.
Igen. Igen.
Azért egy kiskamasz fiúnak már nyilván vannak emlékei. Azokból az évekből is. Mire hát emlékszik
igazándiból vissza? Nem. Igazándiból nem, mert egy elég elkényeztett családba értem. Uh-huh. Ugye édesanyámnak több testvére is volt, Tolnai família, Tolnai Klárékkal mi rokonságban is voltunk gyakorlatilag. És hát én nagyon elkényeztett egy kis kamasz voltam, úgyhogy ilyen szempontból sok mindent megengedhettem magamnak, ami más nem engedhetettem meg magának. De nem emlékszek ilyenre, hogy a háborúval kapcsolatosan lettek volna olyan dolgaim, amik...
Mert én például olvastam, hogy önt eldugták gyakorlatilag, hogy ne vigyék el Leventének például, elrejtették valahogy.
Ez honnan tudja? Ez tényleg volt egy ilyen dolog. Igen, volt egy ilyen, hogy el akartak 13 éves koromban vinni Leventé, vagy nem is tudom, hogy hány éves voltam, és tudom, hogy nagybátyám elvitt Balatonra, és eldugtak, hogy nehogy elvigyenek. Erre emlékszem. De csak ennyi, nem több. Igazán föl se fogtam, hogy miről van szó. Úgyhogy ezt szerencsésen megúsztuk. Szüleim nagyon féltettek, kicsit el is kényeztettek, ami nagy hiba. Érzem most is.
Azért is kérdeztem most a háborúról, mert hát most van az az időszak, amikor már egy jó ideje, hát sokan attól félnek, és annak a félelmüknek adnak hangot, hogy a szomszédukban zajló háború, ha eszkalálódik, akkor itt egy harmadik világháború lehet. Nem tudom, hogy erről mit gondol, nem tudom, hogy ez például önt mennyire tölti el félelemmel, vagy hogyan gondolkodik erről.
Ha politikálni akarunk, én gyűlöm a háborút, és ebben az esetben Orbán Viktornak tökéletesen igaza van. A béke a legfontosabb, mert annélkül nincs élet, nincs semmi. Azt a fajta próbálkozásot, ha most már elkezdünk politizálni, akkor én vállalom azt, hogy én nagyon háború ellenes vagyok. És azt is nagyon vállalom, hogy én a Fideszt ilyen szempontból maximálisan pártolom. Uh-huh. Ezért vállalom a felelősséget mindenki előtt.
Én azt gondolom, hogy amikor egy háború zajlik az ember szomszédságában, az nem feltétlenül politizálás, ha van róla véleménye. Mert a mindennapi életünk, szóval az életünk a kérdés.
Egyszerűen az, ami ma van, én igazándiból már úgy vagyok, hogy nem szeretek televíziót nézni, csak fölbosszant. Fölbosszantak a hírek, fölbosszantanak az, hogy állandóan ez van, elvonják a gondolataimat arról, amivel igazán foglalkoznom kellene. Tudom, hogy butaság, tudom, hogy ott kellene lenni, tehát nyitott szemmel kellene a világot, de engem nagyon megvisel. Tehát hat rám. És azt belegondolok a koromra, és akkor még jobban hat, hogy ha még egyáltalán van egy hetem, vagy két napom, vagy egy 24 órám, hogy egész egyszerűen azt ne azzal töltsem el, hogy ezzel foglalkozzam, hanem megpróbáljam, ha még bennem van valami, azt megpróbálom valamilyen formába kiadni, vagy kipréselni saját magamból. Ez egy nagyon bonyolult kérdés. Majd megtudja, amikor erre a korra kerül.
Hát amikor az ember önre néz, akkor azt mondja, hogy nagyon szeretné ezt megölni, hogy ennyi idős legyen, mert nem hiszi el, mert itt ül velem szemben, meg látom azt, hogy például amikor találkozunk különböző premiereken, akkor hogy jön, megy, beszélget, és hát ha megengedi ezt, hát meséljem, hát én életemben először önt úgy láttam, hogy az Nemzeti Színháznak a büféjében ült egy asztalnál, ön körül lelkes fiatalok csillogó szemben hallgatták, ahogy beszélt. Aztán nem tudom, néhány héttel később megint arra jártam, akkor mit tudom, én nem este volt, hanem délelőtt, vagy ilyen kora délután, és megint azt láttam, hogy a tanár úr ott ül, és akkor beszélgetett
emberekkel.
Igen,
tagadhatatlan ez tart életbe. Tagadhatatlan az a fajta kapcsolat, hogy bemegyek, és tényleg érzem azt, hogy most félre ne értse a mondatomat, de érzem azt, hogy tényleg szeretnek.
Ez így van, ez látszik.
Annyira jó eső érzéssel tölt el, hogy szervusztok lányok, ugye idősebb, és akkor hogy vagy, mi újság, ugye büfécsől kezdve bárkivel, ez csoda jó dolog. Vagy ha oda jönnek akár a Blaskótól kezdve bármelyik színész, mondom, hogy szervusz, vagy a puszi ide, az annyira jó. Hát tudom, hogy a kornak is szól ez, nyilvánvaló a kornak is szól ez, de ez mindig valahogy olyan magával
szól.
Kapcsolatom, és ugyanilyen nagyon jó esik magával
kedves.
Beszélgetni.
Hát még nekem önnel.
Tessék.
Tolnai Kláriról azért meséljen egy kicsit, legyen
nem
kedves.
Nagyon tudok mesélni, mert ugye az életünk folyamán ugye édesanyámékkal volt ő velük kapcsolat, de én édesapám és édesanyám kapcsolata az megszűnt, tehát én igazándiból nem tudom. Egyszer-kétszer találkoztam vele Szegeden szállodába, együtt vacsoráztunk meg minden, de igazándiból nem volt vele olyan kapcsolatom, hogy tudjak róla valamit is mondani.
Azért kérdeztem, hogy ezt például nem tudtam. Tehát ezt nem tudtam, hogy a Tolnai családdal...
Van anyám részét, a Tolnai família, igen. Van a másodutolók a testvérek, valahogy így nem tudom pontosan megmondani. Mm. Senki nem él már a családomból, sajnos.
Mm. Egyébként az imént, amit mondott, volt egy ilyen mondat, ami úgy picit úgy el is szomorított, ha megenged, hogy ezt mondjam.
Mondj, persze.
Hát, hogy ezt mondta, hogy ilyen gondolatai vannak, hogy mennyi ideje van hátra. Szokott ilyenen gondolkodni?
Hát nézze, igazándiból nem, de ilyen, hogy mit tudom én, fáj a lábom, és az idegesítés, el kell mennem a barátomhoz, hogyha valami bajom van, mert nem tudok rendesen feküdni, az azért idegesít, tudja? Mert ugye, ha ott ülök reggeltől estig az asztalnál, akkor azt érzem, hogy hú, amikor fölállok, akkor egy kicsit fáj a derekam, azért ez bosszant engem, tudja?
De ezt így 40 évesen is lehet érezni, hogyha az ember órákat ül egy asztalnál és tervez, és utána feláll, akkor lehet, hogy fáj a derekam.
Jó, hát ezt nyilván másképp érzem, de igazándiból nem nagyon igyekszem elkerülni ezeket a gondolatokat, a halál kapcsolatos gondolatokat. Nem akarok foglalkozni. Van egy 21 éves unokám, akivel e-mail kapcsolataim vannak, ülök neki egy e-mailt, hogy szervusz Gáspárka, mit a papa, hogy vagy, jön vissza a válasz, hogy minden oké, se az, hogy papa, se az, ez a válasz, minden, hát akkor nagyon jól megvagyunk ilyen szempontból.
Néhány éve volt egy eset, amikor, hát mondhatni, életveszélybe került. Pont az unokáját most, hogy említette, vele voltak talán Balatonon, vagy nem is tudom hol. Vagy ezt rosszul tudom? És akkor volt egy ilyen eset, hogy tényleg úgy
volt.
Vitték el mentővel önt.
Tényleg, honnan tudja ezeket? Azt a mindenit nagyon felkészült velem, akkor szégyellem magamat, hogyha más mondtam, mint ami a valóság.
Nem mondta, hogy nem így volt.
Figyelj, elmentünk a Balatonra, és ugye az unokám nagy úszóbajnok, már legalábbis akkor még ugye kicsi volt, és fejre álltunk, és hát hogy nagypapának is meg kellett azt tudni csinálni, hogy Balatonon a medencébe, a szállodának a medencébe szépen fejre álltam. Ugye, hát miért ne? Hát ha a unokám meg tudja csinálni, akkor az öreg is meg tudja csinálni. És ugye ezt kétszer-háromszor megcsináltam, és amikor visszajöttem, akkor elszédültem, és úgy vonta ki a padló a medencéből. Még jó, hogy ott volt egy ilyen felügyelő. És akkor kihívták a mentőket, és akkor bevittek a kórházba. Már nem is tudom, de akkor nagyon ideges lettem. Nem is ideges, hanem föl se fogtam igazándiból. És akkor 2-3 napig ott voltam a siófoki klinikán. De hála Isten, megúsztam állítólag ezt a dolgot, mert azóta már nem történt velem ilyesmi, pedig hát igyekszem nem tisztességesen élni. Inni nem iszom, dohányozni nem dohányzom.
Viszont rengeteget dolgozik.
Tessék?
Viszont rengeteget dolgozik.
Igen,
folyamatosan.
És rettegek, édes Éva, rettegek attól, ha nem lesz munkám. Tényleg rettegek. Most van egy kolozsvári bemutatóm, Puccininek egy Manu Leszkója, februárban, vagy márciusban, vagy áprilisban, vagy valahol. Aztán lesz egy hubai darab, amit itt csináltam a Nemzetébe, Egerbe. Ők tudják, mi a szeren.
Hubai
nekem tanárom volt, mesterem volt. Nagyon szerettem. És hát még úgy néz ki, hogy talán még valami más is lesz, mert most éppen felhívott a Dörner Gyuri, hogy akar valamit csináltatni velem, és hát ez olyan jó eső érzéssel tölt el. Ha nem lesz, arra alkalmatlan vagyok, hogy Szentendén kaparjam a földet. Arra nem, az nekem nem működik. Az nekem nem működik. Nem tudom, minek köszönhetem, de
Én attól tartok, hogy inkább önnek arra kell vigyázni, hogy ne vállaljon túl sokat, hogy ne hagyja túl magát. Mert azért mindig van.
A stressz az hát, jót, az jó. Tesz, persze.
Na jó, akkor beszéljünk stresszes dolgokról. Beszéljünk például arról, hogy amikor pillanatnyilag 4 olyan előadás fut a Nemzetiben, aminek a díszletét ön tervezte. Na, ezzel kapcsolatosan akartam is valami más kérdezni. Csíksomlyói Passió, Egri csillagok.
Igen.
Monumentális díszlet. Igen. Nagyon bonyolult előadás, igen, rengeteg szereplős, nagyon, igen, sok helyszín.
Igen.
Másik oldalon ott van az Ők tudják, mi a szerelem, és ott van a Molnár Ferencnek a két darabja, az 1-2-3, és az Ibolya.
Igen.
Valahogy nekem így mindenféleképp ilyen két végletnek tűnik, mert ez a másik, ez meg ilyen első ránézés olyan hagyományosabb. Kis teremben, intim közelségben a színészek, intim közelségben a díszlet, egy helyszín van, ugye Molnár Ferenc féle gondolat, hogy hát az 1-2-3 volt az tulajdonképpen, ugye, amivel meg akarta csinálni ezt a francia PSBN fett, tehát hogy egy helyszínen, egy cselekmény egy időben játszódik, és nincsen semmi előzmény, meg hogy majd mi lesz a jövőben, hanem hogy szinte valós időben játszódik az, amit látunk a színpadon. És hát az Ibolya is ilyen. Lehet, hogy butuska kérdés, de az ön számára a kettő között van különbség olyan szempontból, hogy melyik nehezebb, bonyolultabb feladat?
Hagy mondjam azt, hogy amikor én ezt a feladatot, Zoli felkérte erre a dologra engem.
Most a Molnár Ferenc.
Akkor bennem, nem, ezek olyan természetesek dolgok. Hát ugye a darabból adódik, hogy egy olyan közeget kell teremteni, ami megint az előbb, amiket mondtam, hogy ott abban az irodában, vagy abban az igazgatói dolgozószobában legyen meg az a fajta atmoszféra, amit ez a darab igényel, amiben ezt el lehet játszani, ahol a Bodrogi be tud jönni, ugyanúgy el tudja mondani, amit elmond, adott esetben mondjuk az 1-2-3-ból, vagy pedig a adott esetben ugye a másik darabból, amit hirtelen most nem is tudtam, mi is volt a másik darab, most nem tudtam.
Az Ibolya.
Ja, az Ibolya.
Hát az a színházban játszódik,
ugye,
igen.
Aki egy irodai, színházi irodai, igen, szobában van, ahol a szereposztott díványtól kezdve minden megtalálható, igen, azt nem lehet elvonatkoztatni. Vagy mondok egy másik példát, adott esetben Vidnyánszki Attila, hogy is mondják, a Egri csillagok, ami ugye most holnap, uh-huh, is megy egy előadás belőle. Az elképzelhetetlen, hogy az Egri csillagokat az ifjúság zöme ismeri, legalább is bízom benne, hogy mindenki, hogy ott ne tudja megvalósítani azt, hogy mi a magyar tábor, meg mi a török tábor. Na most nem, nyilván nem az Egri várat fogom a színpadra rakni, hanem annak, az is lehet fogalmazni, annak az égi mását. Mm-hmm. Tehát valami olyan színpadi teret kell kitalálni, ahol ez a dolog működik, ahol a díszlet elem az valamilyen formában olyan dramaturgiai hatást tud találni, hogy adott esetben az a bizonyos 3500 kis lapos vasból álló kis falak, amik ez a furcsa rezgése, furcsa vibrálása a török virágnak ezt a fantasztikus színes világát ábrázolja, ez elindul és jön velem szembe, tol ki engem a világból, ami egy természetes dolog. Tehát ezt nem tudom, hogy megfogalmazni.
Igen, de erről a falról,
abszolút,
és a falról például akartam kérdezni, mert ez olyan hihetetlen, én már többször láttam az előadást, és mindig, hogy mondjam, az talán az a pillanat, ami a legjobban hat az emberre, hogy ugye ez egy forgatható fal, az egyik oldal az a várnak a része, a másik oldal az valóban rengeteg kis fémlap, ami ezüstös, és csodálatosan először is be lehet színesre világítani például. A másik, igen, viszont, hogy időnként meg olyan világítás kap, hogy elvakítja az embert. Tehát, igen, hogy kifejezetten, igen, egy, igen, ilyen, igen, és ez a csata, amit mond, hogy tolják előre, igen, és ugye azt próbál a várvédők, próbálják visszatolni. Igen. És ennek kapcsán akartam kérdezni, hogy amikor ön tervez, azt ugye jól érzem én, hogy mindenféle anyag mellett, amivel dolgozik, a fényt is úgy kezeli, mint egy anyagot, nem? Mert olyan sok díszlete van, amiben...
Hogy mondjam?
Amiben a fény nagyon fontos.
Vigyázzam, mert ha belugrunk ebbe a beszélgetésbe, akkor eznek nem lesz végednek a beszélgetésnek.
Nem baj, vállalom a kockázatot.
Figyelj, de az igazság az, hogy... Hogy is fogalmazzak? Akár a csíksomlyói, akár az Egri csillagok esetében, amikor megtervezze az ember ezeket a darabokat, ugye jönnek a rendező ötletek, hogy akkor ezt vigyük el ide, vigyük el oda, jutassuk be itt, mutassuk be ott, ami katasztrofális következményekkel jár.
Igen,
mert
igen,
szenvednek adott esetben mondjuk az 1-2-3-nak, amit elvittünk Gyulára, de hála Isten nagy felhőszakadás volt, és nem lett az előadásból semmi, mert elmosta az eső. ugye, hogy kitalálni azt, hogy hogy lehet megcsinálni azt, hogy elviszek egy olyan realista témát és realista világot ábrázoló elmet, amit pillanatok alatt át tudnak díszíteni, de nincs lehetőség, hogy beengedem a függönyt is, majd a függöny mögött díszítenek, hanem látja mindenki, hogy hogy történik az egyik képből át a másik kép, az egyik színről hogyan alakulok át a másik színre. Na most ezt úgy kitalálni, hogy ez ennek valamilyen esztétikuma is legyen, vagy akik ott maradtak a nézőtéren a szünetbe, és nézik azt, hogy most az a szerencsétlen díszítő mit csinál a színpadon, hogy az annak legyen valamilyen fajta koreográfiája, vagy nem is tudom, hogy ezt hogy fogalmazzam meg. Na most ezt ki kellett találni. Na most ehhez az is kellett, hogy az a csapat, akivel én együtt dolgoztam, azoknak a együtt hatása az, hogy te, Laci bácsi, figyelj, de mit szólnál, ha az úgy lenne? Milyen igazad legyen úgy? Na most nem tudom, hogy
ez a mindennapi stressz, amiről beszélt. Na de jó, hát igen, amikor ezt vitték, de érdekes, hogy ezt mondja például, még én épp azt akartam kérdezni, hogy hát az egri csillagokat, ami már a színházban is egy bonyolult dolog, elvitték az MVM domba, ami egy sokkal nagyobb tér, sokkal több táncos is jött, ugye?
Igen.
Lehet, hogy a színházban van 200 táncos, ott volt 2000.
Hát ott kitaláltak a szám, de... igen. Hát,
hogy... Tehát, hogy sokkal nagyobb. Vagy amikor a Csíksomlyói Pasiót fogták, és akkor fú, hát az mennyi fele járt már Debrecenbe, a budapesti bazilika előtt, elvitték oda a nyeregtetőre, Székelyföldre, rengeteg helyre. Önnek ez mind nyilván munka volt, hogy akkor ki, ez a praktikus része, amiről már beszéltük, ezt hogy mi művészet, mi praktikum.
Én nem tudok erre válaszolni, mert ez olyan jön. Szóval ezt nem tudom megmondani.
Meg kell oldani.
Hát meg kell oldani, jön. Hát mondok egy példát. Ugye megtisztelt ezt, és ért engem annak idején, ugye a három tenornak csináltam a Los Angeles tiszletét, ami egy nagyon nagy munka
volt. De jó,
volt.
Mondja, majd elfelejtettem, igen, azt nem, is akartam, nem, hogy semmit
nem azért nem provokáltam, akartam. Hogy erről beszéljek, csak ugye fölhíva. Ott is az volt, hogy ki kellett találni azt, hogy odajött a Zubin Méta, és azt mondta, hogy Laci bácsi, nem lehet az a folyó, ott csináltam egy zuhat, vízesés. És ugye beleszól a zenébe. Akkor ki kellett találni ott rögtön azonnal, hogy hogy lehet megoldani, hogy ott a vízesés...
A csobogás ne zavarjon, értem.
Vetítés legyen, ugye? És ott is volt egy soproni, nem is tudom, nem soproni, hanem szlovák, egy magyar, komáromi magyar, aki kint élt Amerikában, ő volt a szenikusom, aki egy borzasztóan rendes kölyök volt, és megoldották azt a problémát ott, ugye volt 4 nap építkezés. Ki kellett találni, hogy a Dodger stadionnak a pályáját, ami egy fű, hogy az hogy lehet leborítani, hogy annak ne legyen semmi baja, hogy ki kellett lukasztani az elemeket, hogy közben, ha valami eső, ami ugye hál' Isten nem volt, de hogy tudjon szellőzni, hogy ne menjen tönkre. Szóval az érzettek voltak. Ráadásul nagyon büszke vagyok rá, mert hazahozattam a munkát Magyarországra, és itt jártattam le. Hoztam egy csomó pénzt Magyarországnak, mert ugye dollárba fizették, és akkor Hamburgba behajoztak, elvittük Hamburgba, és akkor Hamburgul ment a cuccol ki Amerikába. Nagyon nagy munka volt. Tényleg nagyon nagy munka, össze is barátkoztam, mind a három őrülten.
Na, ezt akartam kérdezni, milyenek voltak ők? Pavarotti, Domingo és Carreras.
A Pavarotti körzökképet nálam van otthon, 2 kép, amit tőle kaptam, mert festett, rajzolt, visztett, és aztán voltak ilyen bicikliges, mint mondtam, hogy ez azért mester, ez nem igazán ilyen jó, mert ez lehetne jobb is. Szóval voltak ilyen bátorságaim.
Mit ugye, szólt?
Mert a Modénában van neki, volt egy ilyen nem is tudom, hogy kultúrközpont, vagy nem tudom minek, egy ilyen szabadtéri program, ahol tudott előadásokat tartani, és ott nekem ki kellett találni egy megoldást, sose fogom elfelejteni. Erre én nagyon büszke is vagyok, mert kellett valami olyan, volt 3 ilyen nagy oszlop, és akkor erre az oszlopra magas nyomással ott a modénai tűzoltósággal fölvettem a kapcsolatot, és komoly kábeleket, meg csöveket, meg vizes csöveket csináltam, egy 2-3 szökőkutat. És erre a szökőkutra vetítettem képeket. És ez megjelent egy szobor, eltűnt egy szobor, megjelent egy szobor, eltűnt egy szobor. Szóval ilyen dolgaim voltak, amit kiélhettem, a fantáziámat, hogy lehet, mert ugye ott ilyen szempontból az anyagi kérdés nem volt érdekes, ugye?
És Pavarotti mit szólt, amikor hát, kritikát
jó,
fogalmazott meg a művével kapcsolatban?
Én Modénában kint voltam a temetésén is, én nagyon szerettem őt, egy kicsit októberi születésű, meg én is októberi születésű vagyok, és volt ilyen, hogy telefonáltam neki, hogy 15-én volt október 15-én születésnap, én tényleg nagyon, nagyon sajnálom, hogy meghalt. És amikor izgult, amikor ideges volt, akkor mindig fogta így, nem tudom, hogy
a nagy kendő.
Tudja, mi volt ez? Rá volt az ujjára teker, és akkor mindig, mert izzadt, és akkor mindig így letülült, és ez volt a... Ezeket így elloptam tőle, mert mindennapi tapasztalataim vele. Hát ezek ilyen csodálatos élményeim ebben a szempontból, amiket hát nem tudok elfelejteni, mert hát, és hát azok nem is beszélek, hogy Domingónak volt egy meghívása, a Rossz Andrával együtt el akartak vinni engem Amerikába, de azt már nem lehetett elvállalni. 65 éves korban nem lehet Amerikába elmenni dolgozni.
Nem?
Nem, nem. Ha itt elmegyek Békés Csarával, ott is kapok egy tányér levest. Nem tudom, hogy érti, amiről beszélek. Hát, ha nincs semmi, és elmegyek akárhova Magyarországon, bármely színházban, ha éhes vagyok, akkor kopogok, és akkor kapok egy tányér. Amerikában ez nem úgy van.
Most megint egy nagyot ugrok, hát ez már egy ilyen beszélgetés, beszélgetünk, akkor nyilván ugrálunk az időben.
Remélem, hogy a felét ki fogják húzni annak, amit itten gatyogtam, mert borzasztó.
Isten mentsen, Isten mentsen, dehogy is, hát nem látja, hogy hallgatom, és még persze. Van azért, amit kérdeznék. Szóval a diploma után jött Eger, aztán igen. Szeged, igen. Ott voltak a domtéri játékok, például ott nyilván ott kezdett el ilyen nagy díszleteket csinálni, aztán Szolnok, nagy rendezőket már mondtunk néhány nevet, ugye Major Tamás, Vámos, Rusz Józsefet talán még nem említettük, Nagy Jóskát Viktor.
Én diplomáztattam, Sigferit én diplomáztattam.
Nagy Viktor opera rendező.
Igen. Volt. Kertész Gyuszit én, hát egy csomó, hát én nem is tudom, a nevekre sem emlékszek rá. Igen. Mit akart mondani?
Azt akartam mondani, hogy igen, és aztán jött a Nemzeti, ahova elmentek együtt. És itt akartam kérdezni egy valamit még öntől. Na. Hogy amikor Székely Gáborék átvették a Nemzeti vezetését, és akkor vittek magukkal fiatal színészeket Kaposváról, igen. Szolnokról, igen. Hogyha jól igen. tudom. Igen. És... annak mi volt az oka, hogy aztán azt ott hagyták?
Nem, hogy hívták, azt, maga biztos jobban emlékszik. Ki volt a kulturális miniszter akkor, amikor megkaptuk a Katona József Színházat? Mert ugye hát mikor ottan voltak problémák a Nemzeti Színházban.
De ezt akartam kérdezni, megmondom, hogy miért. Mert hallottam, nem olvastam, mert nem tudom olyan véleményt, hogy itt alapvetően az volt a gond, hogy ott voltak ezek a hihetetlen nagy színészek, Besenyei, Sinkovics, már említették.
Igen.
Jöttek ezek az úgymond fiatal rendezők, igen, igen. A még fiatalabb színészeikkel, és hogy tulajdonképpen valahogy nem illettek össze, tehát hogy nem művészi probléma volt, mert adtak nagy szerepeket ezeknek az embereknek, csak hogy valahogy nem tudták, hogy hogy kell velük bánni, hogy talán nem kapták meg azt a fajta figyelmet, vagy törődést, vagy tiszteletet, vagy nem is tudom, amit talán így járt volna nekik.
Értem, amit mond, mert ez borzasztó nehéz, hogy jön egy fiatal rendező, aki ott Szolnokon adott esetben a Gabi, rendez egy darabot, mondjuk egy örkény darabot, vagy akármi mást, és akkor bekerül mondjuk oda a Sinkovicshoz, akik a maguk nemében kiválók és nagyszerű emberek voltak, és jön egy ukász, és ez az ukász nem úgy szól, ahogy kellene szólni nekik, hanem másképp. Na most hát ugye nyilván ebből feszültségek adottak. Nyilván, ugye a Gabinak úgy gondolom én, ebben én nem akartam sose beleavatkozni, de nem is nagyon különösebben vonzott, hogy határozott elképzelése volt egy darabról. És akkor voltak ilyen viták, és a Gabi megpróbálta megvalósítani, és neki volt igaza azt a koncepciót, az legyen a Danton halálától kezdve akármelyik, ami furcsa módon, na most mondok magának valamit, amit a Gabival csináltam, a Tarelkin halálától kezdve, a Dantontól kezdve, az összes katonai jóságban is, mindegyikre majdnem emlékszek. Sőt, majdnem úgy emlékszek, hogy a szövegekre is emlékszek. Tehát, hogy ez mennyire bennem volt az, hogy lehet egy darabot igazándiból jól csinálni, és akkor lehet, hogy az évben csak egy darabot csinál az ember, és az zseniális, és nem 25-öt. Na most... Ez megszületett a szolnoki esetekben, és nekem óriási szerencsém volt, hogy pont elkaptam azt a két-három őrültet, ugye ebben benne volt a Zsámbék is, meg az Aser is, ugye, akik engem valamilyen formában, de főleg a Székely Gabi, ugye, nem a révrokonság, hanem hát mit tudom, az a fajta gondolkodási mód, hogy ugye én megengedtem magamnak azt a luxus, hogy mit tudom, a Székely Gabi szegényként várt engem az országúton, és én ott hagytam, mert elkésett 5 percet. Ott hagytam a kocsival. Jöjjön vonattal. Miért késik el? De fordítva ugyan így volt. Tehát, hogy a dolognak a fajta tiszteletbeadás és figyelembevétel, ez egy felbecsülhetetlen a magam számára. A mai napig is tulajdonképpen valamilyen formában élek belőle. Uh-huh. Igaz, hogy alkalmas is voltam, mert előtte is ilyen őrülteket csináltam, hogy ez Tegeden is szerencsém volt, mert a Vaszi Viktortól kezdve, a Versenyidától kezdve, a Sárai, a hogy is hívják, Jézus, már nem ki akartam írtelen mondani, nem az a milyen Jánosa. Ja, Istenem, na, aki a főrendező is volt a Szeged Nemzeti Színházban, Sándor Jancsi, ugye? Hát én ezekkel általában mindegyiket, a Komor Pista például, vagy a Vaszival operát csináltunk, vagy szóval ezek ilyen maradandó dolgok voltak a számomra. Vele gondolok, nem is tudom, hogy tudtam végigcsinálni, tudja? Tényleg szerencsés voltam abban, hogy tényleg minden típussal sikerült összefutnom, és minden rendezővel, olyanokkal sikerült, akiknek volt jelentőségük, vagy legalábbis úgy gondolom, hogy tettek valamit a szakma érdekében. Hát aztán nem tudom, szóval.
Vigyánszki Attilával is szeret együtt dolgozni, gondolom, mert már Vigyánszki Attilával, hiszen nem első
Attilát közös munkájuk. Attilát én szeretem, én a fiamnak tartom az Attilát, mert valószínűleg igen, nem szeretném, hogyha ezt nem hallaná, de sokszor mondtam neki, hogy ugye a fiam, tényleg a fiam lehetne tulajdonképpen, és nagyon, én szeretem az Attilát, elfogult vagyok vele, amit akar, azt én nagyon helyemben valónak tartom. Nagyon-nagyon nyitott a színház, és én maximálisan támogatom, ezt nagyon jól tudja. Azt hiszem, kölcsönös a szeretetünk, mert most is volt a születésnapja, küldtem neki egy e-mailt, hogy 100 évig, Attikám, 100 évig, és akkor visszaírt, hogy nem szokta megnézni a telefont, mert azt miért nézi, vagy a Szilvi szokta megnézni a telefont, nem, vagy a
Kriszti
szokta nézni a telefont. De megmondom őszintén, hogy én tényleg, most is ugye volt egy kiállítás, és lesz egy másik kiállításom most Pasaréten, a Művelődési Házban, Győrben volt egy kiállítása. Most kellene csinálni az akadémián egy ilyen életmű kiállítást, de rázok tőle, mert csináltam egy két barátomnak is, nem barátomnak, az egyik barátom az a Bertalan Tivadar, aki már 94 éves filmdíszlet, kiváló filmdíszlettervező, író is, nagyszerű ember, annak csinál, elvállaltam egy kurátor szerepét, és csináltam neki egy kiállítást, beledöglöttem, annyi olyan munka volt rá volt hagyatva, és nekem is kellett volna csinálnom egy ilyen életmű kiállítást az akadémián, de rettegek tőle, úgyhogy azt nem merem megcsinálni, mert ha lent segít is, de az borzasztó, hogy 500 tervet kirakni az őre, gondolj el. 550x70-es tervem van. Hát nem tudom, ha meghalok a intézetbe, ugye a Badalai Géza, aki a Színház Tudományi Intézetnek lett a művészeti igazgatója, mondta azt, hogy épít egy külön szobát, ahova elteszik a cuccomat, mert annyi mindenem van, hogy már nem is férek. Se a pesti lakás, se Szentendrén, hát borzasztó. Mm-hmm. Borzasztó. Hát, ha takarítani kell, azt ne tudja még mit jelent, ugye? És rengeteg a könyvem, hát az őrület. Hát ez már nem rettegek, ha erre gondolok, hogy Jézus, már 4000 kötet a könyvtáram.
Hát azért nagyon remélem, hogy nem fogják ezt hagyni, és csak azért is meg kell az életmű kiállítást csinálni. Én drukkolok, hogy így legyen, mert hát azért édes, az nekünk jó lenne
nem,
látni.
Az igazság, hogy félek tőle. Hát gondolja el, hát 50x70-es antiplexises tervek, ekkora terveim vannak. Na most, és ez mind megvan szövegelve, és hát itt ezt majd nézem meg.
Mindenképpen. De bontsuk ki, hát most hát
nem kell kibontani, ezt le kell ezt a marságot húzni róla.
Igen, így gondoltam. Igen. Jaj, de gyönyörű. Ezt tudom is, hogy mi. Ezt, mert ezt hallottam, hogy ez ilyen, most hát, hogy a
biciklikülő.
Igen, mert nem volt pénz ennyi csillára.
Igen,
és akkor...
na most ugye gondolja el, hogy igen. Ebben egy csomó olyan írta magának ott egy szerelmes levelet, de el ne olvassa, mert nem, szép. Borzott. Nem tudok szépen írni. Írni azt nem tudok.
Olvasható, nem, majd ezt majd elolvasom jó. Később.
Na most ugye nézze meg, Kerény Imrét én diplomáztattam annak idején. Aha. Nagyon szerettem, tehetséges ember volt, fantasztikus dolgokat csinált. Tényleg, egy csomó olyan Vámos Laci, nem is,
ez
mi is, nem is tudom, mit
csinál. Euripidész.
Euripidész, ugye, ilyesmi.
Rójai nők, igen.
Ugye, Makedben megcsinálom szóval egy rengeteg csomó olyan.
De jó.
Hát van egy csomó. Most lesz egy második kötet ennek, mert régen.
Lesz egy második kötet?
Ebben van valami 250, vagy nem is tudom mennyi, és lesz egy másik.
Igen, mert az még a 600-at nem írja. Mi lesz a következő, ami most, mi az, ami most dolgozik? Mi lesz a következő bemutatója?
Hát ami bemutatóm lesz, az már most gyártják, az Kaposvára, Kolozsváron van a Puccininak a Manoleszkója. Uh-huh. Ami egy ilyen őrület, aztán, mert ugye elég nyomult helyzetben van a Kaposvár, a Kolozsvári Színház, nem igazán támogatják anyagilag, és anyagilag elég komoly problémák vannak, ott kivitelezési problémák is vannak, és én igyekszem mindig elég precízen rajzolni, úgyhogy ha meghalok is le tudják gyártani, mindig ez a szempont, tudja, hogy ha elmentem, akkor is tudják, hogy az 2 centi, az meg 3 centi. És aztán csinálok, most még Sopronba megint el akarják vinni ezt a darabot, ezt az 1-2-3-at a Soproni Egyetemnek a aulájába, aztán csinálok egy a Fubai darabot Egerbe, amit csináltam itt Pesten az Zolival, aztán lehet, hogy lesz egy operám Barcelonába, de ezt még nem merem elvecsegni, azt mondom, még meglátom, hogy egyáltalán merjem-e belevágni ebbe, mert ez nem akarni. Hát aztán ennyi egyelőre, malmozom egyelőre, ez van. Gyártam a cuccokat.
Van.
Hát,
van mit csinálni.
Nem, de hát ilyen, nem is tudom, szóval. Aztán hát ugye le volt a tanítás, azt most már nem csinálom. Bár bevallom őszintén, büszke vagyok arra, hogy fölhívnak a srácok, hogy jaj, Laci bácsi, mondtam, hogy nem tanár vagyok, hanem Laci bácsi vagyok, érted, egy kollega vagyok, tudod? És akkor, ha valamit, hogy hát jaj, nagyon szépen közöm, ezt hogy kellene megoldani, tessék már nekem segíteni, és akkor ilyen, nem hivatalosan segítek, tudja, mert ez is más, meg az is más, hogyha ott vagyok. Éva drága, tönkretett engem, azt tudja, ugye, hogy olyanokat kérdezett, és én alkalmatlan vagyok a riportra. Alkalmatlan.
Hadd mondjak ellent, jó? Most először is utoljára önnek ellent fogok mondani, és azt kell mondanom, hogy csodálatos beszélgetés volt, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzám.
Hát ilyen, hát ez. Hát édes drágám.
Köszönöm, hogy eljött hozzám.
Kedvesen, én köszönöm a kedves beszélgetését. Nagyon jó esett.